Mai napon is szeretném azt a témát folytatni, ami a vihar és a viharral szembeli erőködésünk, sikerünk, küszködésünkről szól. Igen, a szellemi életben van sokszor küszködés, nehézség, akármennyire a 21. századi kereszténység nem nagyon bátorít bennünket arra, hogy az élet nem egy habostorta, ahogy a magyar mondja, és a Szent Szellem mégis arra tanít bennünket ezekben a napokban, ahogyan a pandémia körülvesz bennünket, hogy egy Kejfel Jancsikká váljunk, higgyük azt el, hogy a Szent Szellem képes arra, hogy ebben az időszakban a válságot, a világválságot, a világ helyreállítását, azt az egyház fogja újra és újra megmutatni és kivitelezni. Azt mondod, hogy hogyan, mire gondolok? Arra, hogy az egyház nem arra teremtetett, hogy egy válság közepette, egy válság helyzetben, egy válság gócpontjá váljon, az ellenkezőleg. Minden egyes válságban az egyháznak van feladata és van megoldása. Egy világhelyzet változik, a világválság változik, a világkép változik, az egyházban viszont meg kell tartani azokat az értékeket, azokat a stabilitásokat, amely által a megoldásokat tudjuk hozni, és egyre rugalmasabb, flexibilesebbé válik az egyház azzal kapcsolatban, hogy új helyzet, új megoldások az Isten kreativitásából. A kegyelem és a kegyelemnek a munkája az mindig kreatív. Kreatívá teszi az embert, mert a kegyelem úgy van előre elkészítve, úgymond kicsomagolja bennünk Isten a kegyelmet, hogy az a világgal tudjon konfrontálni bennünk, és megoldásokat, helyzet megoldásokat tudjon adni. Szóval az Istentől kapott képességeidet kihívásnak kell, hogy érje, hogy előjöjjön az, ami az Istentől a te áldásod, a te Istentől jövő feladatod a világban. Ebben a sorozatban többször felszoktam olvasni, és az előző két hétben nem olvastam föl, de újra felolvasom a fő irányvonalat. Hillel rabbitól idézek, ha én nem állok ki magamért, ő volt Jézusnak a kortársa, ha én nem állok ki magamért, ki fog kiállni, értem? Ha csak magamért fáradozok és állok ki, mit érek én? És ha ezeket a dolgokat nem most teszem, akkor mikor? Minél többen hallgattok, annál fontosabb, hogy csak arról beszéljetek, ami fontos. Minél többet hallgatok, annál jobban meglátom azt, amiről kell beszélnem, és amivel kell foglalkoznom. Minél jobban futok, serénykedek és mindennel foglalkozok, talán még a munkám és a munkában való feladataim fontosabbak, mint bármi más, akkor rájövök arra, hogy elveszítem azt az egyensúlyt és azt az erőt, ami a szellememben van, mert a szellemem a forrásom, és a szellemem pedig tudja jól, hogy nem a beszédemből elégedek meg, hanem a hitből való beszédemből elégedek meg. Nem a forrásaim azok nem kívül vannak, hanem a forrásaim belül vannak. Ahogyan fogalmaztam ma, az áldás és a kegyelem olyan nagy, olyan óriási a kijelentés erről, hogy szinte úgy érezzük, hogy úgy nagy, túl hatalmas, mint azt be tudnánk fogadni. És aztán a kegyelem és a hatalmas nagy munkája sokszor nem tud megnyilvánulni a harcainkban, amelyek szintén nagyok. És amikor a harc és a nehézség és a kihívás közepén ott vagy, akkor nagyon sokszor úgy érzed, hogy nem férsz hozzá ehhez a kegyelemhez, mintha nagyon távol lenne. És ezért én azt mondom, hogy ha a mentalitásod nincs megújulva, akkor nem is fogsz hozzáférni. Amilyen a gondolkozásod, olyan az irány. És ahogyan visszatérsz Istenhez, akkor visszatérsz a helyes megoldásokhoz. A Jeremiás könyvéhez gyere, ezzel szeretném először kezdeni, ezzel a szellemi üzenettel, amelyet a Jeremiás könyve első fejezetéből olvasunk. Negyedik fejezetéből olvasunk. Ha visszatérsz Izrael, első verszak, ezt mondja az Úr, hozzám térj vissza, és ha eltávolítod a te utálatosságaidat előlem, és nem ingadozol, és így esküszöl, él az Úr, hűségben, egyenességben és igazságban, akkor ő benne áldják majd magukat a nemzetek, és benne dicsekszenek, dicsőség az Úrnak. Ő benne áldják majd magukat a nemzetek. Mert azt mondja az Úr Júda és Jeruzsálem férfiainak, szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek tövisek közé. Metétek magatokat körül az Úrnak, és távolítsátok el szívetek előbőreit. Júda férfiai, Jeruzsálem lakosai, hogy fel ne gyulladjon az én haragom, mint a tűz, és oltatatlanul ne égjen a ti cselekedeteitek gonossága miatt. Itt egy új szántásról beszél az ige, arról beszél, hogy meg kell találnod azt a helyes utat, ahol Isten akar dolgozni az életedben. Itt felhívja a figyelmet a próféta, hogy neked kell új ugart találnod. Neked kell új ugart találni. Hogyan jön ez létre ezekben a napokban? A Szent Szellem mozgása a pandémia előtt nem ugyanaz lesz, mint a pandémia után. 2. amikor a Szent Szellemet keresed, tudnod kell, hogy neked kell a szántást elvégezni. Azaz neked kell keresni a Szent Szellemnek az új kihívásait, új hangját, új vezetését, új természet fölötti bölcsességét. Mondok neked valamit. Ha nem a természet feletti hitből táplálkoztál eddig, akkor valamivel ki volt cserélve a hited. Minden hit automatikusan azt fogja üzenni, hogy létezik, benned van, és a szívedben létezik. Aztán, amikor a hit elkezd dolgozni benned, elkezdesz ígéretek szerint táplálkozni, akkor viszont azt fogod látni, hogy a hit nem akar stagnálni, állandóan növekedni akar, sőt, követelni fogja az igét az életedben, hogy ígéről ígére haladj, hitről hitre haladj a megigazultságodban. Abban az erőben, ami el volt rejtve évszázadok óta az egyházban, nagyon kevés ember értette meg, milyen megigazulva élni, és Isten visszaadja most az egyháznak ezeket a titkokat, hogy a barázdákat megtaláld. Megtaláld azt a barázdát, ahol neked kell dolgoznod. A Szent Szellem fog segíteni bennünket ebben. Nem ugyanaz a korszak lesz, mint az előző 10-20 év. Nem ugyanazok az üzenetek lesznek, hanem új üzenetek lesznek. Az Isten igéje alapján bizonyos új témák lesznek megerősítve, és kielemezve, és úgymond kivetítve a szívünknek a talajára. Azt mondja az Úr itt, hogy neked kell, férfiak, nektek kell ezt elindítani. Ha a férfiak nem indítják el a szántást az egyházban, a hölgyekre fog ez úgymond B-verzióba ráhagyatni, és ez egy nagyon nehéz helyzet, amikor B-verzióba van az egyház, a nők vezetik az egyházat, és nem erős férfiak hitben. Volt már ilyen az 20. században, amikor bizonyos helyeken, nagy ébredésekben inkább a nők vettek részt benne, és ők voltak túlhangsúlyozva, mert sajnos a férfiak lomhák voltak, hogy nem tértek meg a férjek. A következő dolog, amit még megemlítek, hogy szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek tövisek közé. Meg kell tudnod látni ebben a korszakban szétválasztás, az helyes ítélet és az ítélőképességnek kell felnövekedni, hogy mely területen tudja a sátán elvenni az ördög, az ellenséged, a rágalmazó, azokat a helyeket, ahol te vetni fogsz. És tudnod kell jó helyekre vetni, tudnod kell szétválasztani a jót és a rossztól. A következő korszakban, hogyha nem lesz helyes analízised az elmúlt évtizedek alapján, vagy nem tudom, hány évet tértél meg az Úrban, hogy nem tudom, hogy hol és milyen helyeken tértél meg. De egy biztos, neked föl kell dolgoznod a történelmedet, föl kell dolgozni az egyház történelmét a helyes módon, hogy aztán az új ugaron valódi gyümölcsök jöjjenek létre, hogy legyen vetésed és legyen szántásod. És mondok még valamit, hogy az összes ébredés úgy lehet mondani, hogy ugartörés. Nincs olyan ébredés, ahol ne lettek volna munkások, és akik ne hitből kezdték volna ezt a látás alapján. Nincs olyan ébredés, amelyben ne lettek volna olyan személyek, akik megragadták az elhívásukat, teljes meggyőződéssel, szenvedéllyel keresték volna azt, ami az elhívásuk és a Istentől jövő szent kihívásuknak a célja, és amikor erre rátaláltak, erre a szent elhívásra, akkor ezt az egész tüzet, amelyet látásban kaptak meg, ezt a hit emelte föl, a hit tartotta meg, és a hit tudta teljes végpontjára emelni, kivitelezni, megvalósítani. Az hitben tudták elkezdeni, és hitben tudták kivitelezni. És amikor jött a következő generáció, akkor úgy érezte a következő generáció, hogy neki csak élni kell ebben a új szélben, csak szörföznie kell az előző barázdáknak a feltörésében. Nekik van már egy meder, amiben tudnak csónakázni, azonban elteltek évek, vagy évtizedek, és a Szent Szellem új barázdát szeretett volna. Mert megint elhályosodott a nép, azt mondja az ige, hogy nem mertélték körül magukat, a szívüket. Mit jelent ez? Azt, hogy a szívben kezdődik minden egyes barázda összetörése, feltörése, azaz a földnek a megmunkálása, és minden egyes új generációban azok fognak tudni előre menni, a pandémia után is azok, az az egyház lesz sikeres, és azok a férfiak lesznek sikeresek, akik szívemberek, akik megtalálják a szívüket, és aztán pedig a szív törvényét megértik a Szentírás alapján, akikben lehet, Isten tud vetni magot Isten dicsőségére. Amen. Aztán, amikor elkezdődik ez az átalakulás, az új ugartörés, az új barázdáknak a felszántása, az megint elkezdődik a hit által való vetés, és a hit által való aratás, aztán újra jön barázdatörés. És ez mindig így ment az egész világtörténelemben, az ébredés sorozataiban. Barázda, elmúlás, szívkeménysége, aztán újra barázdatörés, aztán új földtörés, aztán új szántás, aztán új vetés, és aztán aratás. Mind a szívekben történt. Általában 1, 2, 3, 4 ember intézi ezt el. A proféták szíve, apostolok szíve, pásztorok szíve, bármelyik szolgáló szíve, akik hajlandó arra, hogy megértse, hogy merre kell menni, mi az új szántás, az ige üzenete, mi az új friss ige üzenete, ott mindig megtörténik az áttörés. Azt mondja az ige az Ézsaiás 28:16-ban, így szól az Úristen. Én is Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, a drága szegletkövet, erős alappal, és aki benne hisz, az nem fut. A jogosságot mérőkötéllé tevém, az igazságot színe elővé, jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. Egy más fordításban, imit. Azért így szól az Úr az örökkévaló, imén alapul teszek le Sionban követ, Cionban, kipróbált követ, becses sarokkövet, alapozott alapul, aki hisz, nem sürget. És teszem a jogot méték zsinórrá, igazságot mérleggé, elsöpri a jégeső a hamisság tilalmát, és a rejteket vizek sodorják el. És eltöröltetik szövetségetek a halállal, és szerződésetek az alvilággal nem áll meg. Az elsodró ostor, ha átvonul, taposásul lesznek neki. Amen. Isten azt szeretné, hogyha a hitben alapra építkezzél. Újra visszamenj ahhozokhoz az alapokhoz, amit a Szentírás alapnak tekint. A legnagyobb alapunk, ami az alapok alapja, ez Krisztus. Megtalálni Krisztust, mint szemét. Azt mondta itt a próféta, hogy aki hisz, az nem sürgeti a dolgokat. Aki hitben áll, az a megfelelő időszámítás szerint él. Tik-tak, tik-tak. A hit az nem a láthatókra néz, a hit az nem az félelem érzelmeinek az ellenpárja, a hit az a láthatatlanba való belépés, mozgatás, befolyás, hogy Isten szelleme új módon mozogjon az életedben és az életemben. A hit az nagyon kreatív erő. Amikor Isten szól, akkor mindig olyan újat mond, ami a régihez tapad, de mégis valami mindig új jön létre, amikor Isten szól. Fantasztikus Isten. Kikutathatatlan, hatalmas az ő bölcsessége. De aki hisz visszatérve az igéhez, az meglátja az alapot. És onnantól kezdve, hogyha neked van alapod, a hited nem menekülésre megy, nem fut el, hanem megmarad az alapban, dicsőség az Úrnak. Minden egyes korszakban olyan hősöket keres Isten, olyan férfiakat, akik nem futnak el a háborúban. Nem futnak el Jézustól, nem fogják menekülőre, hanem vállalják az alapnak a tiszteletét. Ráépítkeznek erős alapra, és tudják jól, hogy már nem érdemes elfutni a hitnek az üzenetétől. Ha leporolod a hitnek az üzenetét, akkor találni fogsz bizonyos vallásos rögeszkéméket az elméleteidben, elmédben, amelyeket Isten segíteni fog, hogy lerombold. Menjünk tovább. Miről lesz ma szó? Gyere velem kérlek a János evangélium a 6. fejezethez. János 6. A János 6. fejezetében Jézus egy olyan történetet mond el, vagy olyan történetet él meg, ami számomra ma üzenet. A János 6. része a mi korszakunkra is prófétai üzenet lehet, ha ilyen nagy szavakat lehet használni. Mi történik a János 6.1-ben? 5000 férfit vendégel meg az Úr. 5000 férfit. Fölteszi azt a kérdést nekik, gyere velem, 5-ös verszakhoz. Mikor azért felemelte Jézus a szemét, és látta, hogy nagy sokaság jött hozzá, mondta Filipnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ez pedig azért mondta, hogy próbára tegye őket, mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni. Innen kezdődik az egész történet, amit majd meg fogunk látni. A történet nem erről szól, amit ki akarok elemezni, hanem a viharról szól, de minden itt kezdődik. Mondok egy szellemi szabályt neked. Amikor elkezdesz a viharban győzedelmeskedni, tudd meg, hogy nem a viharban készített föl téged Isten a győzelemre, hanem a vihar előtt. És még egy dolog. Amikor Isten újat tanít neked, akkor az elveidhez, az állásfoglalásaidhoz, a lényedhez hozzá fog férni. És át fogja állítani egy kicsikét a te elveidnek, a megvalósulásának az eredményességét, hogy jobban tudjon működni, mindaz a szellemi ige ismeret, hitértelmezés, igeértelmezés, bibliai világkép, amikor elkezd Isten dolgozni rajtad, a lényedet akarja megváltoztatni, hogy a körülmények ne befolyásolják, hogy belülről tudjon építkezni Isten a körülményeken kívül. és aztán amikor az önképed elkezd átalakulni, mert önképharc van, a hit mindig egy önképharcot hoz létre, hogy ne úgy lásd magadat, ahogyan a körülmények mondják, ahogyan a önmagad mondja, a lelked mondja, az érzelmeid, hanem ahogy Isten mondja, hit által. És amikor ez a dolog, ez az elveid, a lényed és az önképed elkezd változni, akkor a te világod, az én világom, a te világod, az én képem, a te én képed a szokatlan világhelyzetekben szokatlan megoldásokat fog találni. Szokatlan megoldásokban szokatlan, úgymond prioritásokat és ilyen láncreakciókat. Na menjünk vissza ehhez a János 6-hoz. A szokatlan helyzet, szokatlan láncreakciók. Nem nagyon szoktak, úgy gondolom, belegondolni az a hívők abban, amikor valaki, vagy Jézus például, amikor beszél valamit, hogy az mennyire, a megszokotthoz egyáltalán nem tapad, a megszokotthoz egyáltalán nem hasonlít, hanem ilyen frusztrálóan extrém. Megkérdezi őket, hogy ti tudtok-e adni nekik kenyeret? Nem tudom, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha Jézus idejön és azt kérdezni tőlem, hogy tudsz-e egy 120 fős gyülekezetnek enni, adni kenyeret, meg halat, és meg tudsz-e szaporítani kenyeret? Óriási kérdés, hatalmasan a teher, már ahogy mondtam, én saját magam lelkiismerete is beleborzong, amikor Jézus megkérdezi őket, hogy tudtok-e nekik valamit adni. És erre azt mondja Filip, hogy 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenki kapjon valami keveset. Mondja neki egy az ő tanítványi közül András, a Simon Péter testvére, van itt egy gyerek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. De mi ez ennyinek? Én azt tudom mondani, amikor oda vitte ez a fiatal ember, ez a fiatal talán 12 éves lehetett? Nem tudom, lehet, hogy 10 éves. Akkor ez a gyerek, ez tudta, hogy Jézus benne volt ez a csíny, az a hit csíny, hogy tudta jó, hogy ez a Jézus képes arra, hogy valamit csináljon, valamit buharáljon itt a kenyérrel, meg a halakkal. Tudod, mondok neked valamit. A hithez nem szükséges diploma. De jó, ha van diplomád. A szegénynek nem szükséges diploma, hogy hite legyen. De jó, ha a szegénynek van diplomája. Tehát a szegénynek jó, ha van hite. Jó az is, ha van diplomája, de jobb, ha van hite. A gazdagnak jó, ha van pénze, de jobb, ha van hite és van diplomája. Tehát én azt mondom neked, hogy mindegy, hogy szegény vagy, vagy gazdag vagy, a hit az egy lehetőség. Én így fogalmazom meg. A hit a te élet lehetőséged. A te Istentől kapott sanszod. Esély a hit. Így fogalmazom meg. A hit egyenlő esély. Esély egyenlőség. Hogy egyenlő eséllyel induljon a gazdag is, és a szegény is. Jakab beszél erről, hogy gazdagok a szegények hitben, mert övék Istennek az országa. Szóval, ha van hited, amelyet Istentől kaptál, az benned van azért, hogy alkalmazd a hitedet. Itt van ez a fiatal gyerek, és oda viszi Jézushoz. Nem tudom, hogy ki lett belőle. Remélem, nagy hithős lett. Remélem, nagy hithős lett, és Isten fölemelte őt, mert megszégyenítette a férfiakat. Ott van egy 10 éves gyerek, és itt vannak 40 éves férfiak. A 10 éves gyereknek lehet, hogy nagyobb hite van, mint egy 40 éves férfinak, vagy egy 50 éves férfinak, akit Jézus használ. Ti benne van a 12 apostolba? Figyelj, ez nekem szól az üzenet. Még egy gyermek is tud hinni, nem kell hozzá apostolnak lenni, mert Isten kegyelmes, és megadja a hitnek az ajándékát. Amen. De ne ragadjunk le, menjünk tovább. Azt mondja tovább az ige, hogy Jézus pedig mondá, ültessétek le az embereket, és aztán elkezdi a csodát. Hálát ad Istennek. Azt mondja, hogy leültették, amint pedig beteltek, mondja, Jézus pedig bevette a kenyeret, hálákat adott, és azt mondta a tanítványoknak, pedig leültek hasonlóképpen a halakból, amennyit akartak vala, annyit vettek el. Amint pedig beteltek, mondja tovább, szedjétek össze a megmaradt darabokat, összeszedték, és a 14-es verszakban az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondának, bizonnyal ez az a próféta, aki eljövendő a világra. Jézus azért, amint észrevevé, hogy jönni akarnak, hogy őt elragadják, királyát tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. Amen. Mikor pedig esteledett, lementek az ő tanítványai a tengerhez, és beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl Kapernaumba, és már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus. És a tengeren nagy szél fújt, háborog, mikor azért a 25 vagy 30 futamnyira beelveztek, meglátták Jézust, amit jár a tengeren. A hajóhoz közeledik, és megrémülének. Ő pedig mondta nekik, én vagyok, ne féljetek. Be akarták azért őt venni a hajóba, és a hajó azonnal ama földnél volt, amelyre mentek. Amen. Amikor Jézus megjelenik, akkor lecsendesíti mindig a viharodat. És ezek a tanítványok nem tudták kezelni a szelet. Azért voltak elküldve, hogy megtanulják a szelet kezelni. Amíg fel nem támadott Jézus, nem tanulták meg a vizet kezelni. Nem tanulták meg a tengert kezelni. Aztán végül megtanulták. És nézd meg, 27-es verszak. Másnap a sokaság, ami a tengeren túl állott vala, nem volt ott más hajó, csak az egy, amelyben Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el, de jöttek más hajók, kicsit komplikált, Tibériásznál közel a hely, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr. Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem tanítványa nincsenek ott, beszálltak ők is a hajóba, elmentek Kafarnaumba keresni Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondanak neki, Mester, mikor jöttél ide? Felelt neki Jézus, és mondta, bizony, mondom nektek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad örök életre, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt az atya pecsételte el, az Isten. Erre mondták neki, kérdőbe vonták, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Felelt Jézus is azt mondta nekik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit elküldött, és erre megkérdezték, hogy micsoda jelet mutatsz tehát te, hogy lássuk, és higgyünk te neked, mit művelsz. És akkor utána pedig ez kifejti, hogy ő a manna, az, amely az kenyér, amely az égből száll alá. Amen. Szóval az első dolog, amit le akarok tenni, hogy Isten fia azt mondja, zanzásítva, a Szent Szellemtől teljesen summa summáromot tesz le az asztalra. Mit cselekedjünk? Azt mondja, higgyünk, és munkálkodva higgyünk. Így kérdezik, mit dolgozzunk? Azt kérdezitek, hogy mit dolgozzunk? Hogyan dolgozzatok? Azt mondja, az az Isten dolga, az az Isten munkája, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Ez az első dolog, amit le akartam tenni itt az elején, hogy mindent, amit Isten elvár tőlünk, az hitből fogja létrehozni. A hitet akarja munkába állítani az életünkbe, hogy megértsük, hogy hogyan működik a hit. És hogyha visszatérünk ez az igéhez, hogy amikor ott voltak, ugyanez ez a történet elevenedik meg egyébként a Márk evangéliumában is, ahol Isten nagyon érdekes dolgot mond a szívről, a szív keménységéről, és arról, hogy mit nem tanultak meg. Nem domborította ki Jézus itt a János evangélium a 6-ban azt, hogy mi történik a tanítványok lelkével, inkább azt domborítja ki, hogy miután a tanítványok meglátták meg a többiek, hogy Isten mire képes, hogy mennyi halat tudnak megszaporítani Isten szellem által Jézusnak a kezén keresztül, akkor ők nem azért mentek vissza, mert valamit megértettek volna, hanem csak a materiális dolgok miatt mentek vissza. Mutatok nektek valamit, hogy mit jelent ez, mert ez kicsit mélyebben mutatja meg a Márk evangéliuma. Azonnal kényszeríték tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra, a Betszajda felé, amíg az ő a sokaságot elbocsátja. Miután pedig elbocsátotta őket, fölment a hegyre imádkozni. És mikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig egymaga a szárazon, és látta őket, amint vesződtek az evezéssel. Tudod, ez direkt Isten csinálta. Na, erről beszéltem előző héten, hogy Isten bevisz téged egy viharba, hogy megnézel, hogy hogyan evezel. Megnézel, hogy hogyan vesződsz akkor, amikor bajba vagy. Miért? Kérdezed, miért csinál ilyet? Mert Istennek szándéka van, hogy ne a szívedben lévő viharral foglalkozzál, hanem az gyógyítsd meg a szívedben, a benned lévő megemésztő vihar, önpusztító viharból kigyere, a bűn, bocsánat és a meggyógyító kenet által, hanem azzal foglalkozzál, hogy hogyan tudsz másokon is segíteni, hogyan tudsz hitharcos lenni a viharban. És nézd meg, miután végignézi, hogy szenvednek, megengedi, hogy végignézze őket, nagyon sokszor belevitte őket ilyen dolgokba, hogy a buding próbálja az evés elven. Látta őket vesződni, a szél szembefújt, a negyedik szakaszában volt már az éjnek, hozzájuk ment a tengeren járva, és el akart vala haladni mellettük. Ezt is Isten fia csinálja, hogy nagyon sokszor úgy érzed, hogy a viharodban, mintha elmenne melletted. De ha te látod a viharodban, és úgy érzed, mintha elmenne melletted, akkor tudd meg, hogy a lelked az, aki tanít téged. Nem a szíved, és nem a szívedben lévő hit. Mert a lelked azt fogja mondani, hogy biztos el fog menni. A szíved pedig azt fogja mondani, azért van itt, hogy megragadjam. Meg kell változtatnod a mentalitásodat. A harcos mentalitás, a harcos férfi, annak van egy fantasztikus lehetőség abban, hogy vihar szelidítő legyen, hogy a viharok fölött tudjon menni, és a családját is megtanítsa arra, hogy kell viharokon átmenni. A gyerekeit és a jövőjét. Ábrámot egyébként ezért változtatta meg Isten fia a Szent Szellem által. Azért voltak angyalok nála, hogy ő ilyen ember legyen, aki át tudja adni azt a családja számára, hogyan kell a viharokban is megmaradni a prófitai élményben, a prófitai igében. Mondja erre egy nagy ámen. Szóval itt tartunk, a vizen vagyunk, már jár a vizen Jézus, mindjárt itt a vége, fuss el vé éle, mert mindnyáján látják vala őt, és megrémültek. De ő azonnal megszorította őket, és azt mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Majd utána hozzáteszi, ekkor bement hozzájuk a hajóba, elállt a szél, ők pedig magukban szer fölött álmélkodtak és csodálkoztak vala. Ez az, amikor megtörténik a csoda úgy, hogy neked semmi közöd nincs hozzá, és nagy kegyelem alatt vagy, Jézus bemegy a csónakodban. Tulajdonképpen az egész életünk erről szól. Ha benn van a Jézus a csónakunkban, vagy nincs bent a csónakunkban. Benn van-e a szobánkban Jézus, vagy nincs bent a szobánkban. Ha végignézed a történeteket a Bibliában, erről szól az egész Ó és Új Szövetség. Amikor bement Jézus egy szobába, egy lakásba, és megengedték, hogy ott csodát tegyen, mindenki megváltozott. Nézd meg azt a kislányt, akiről lemondott már az egész Apraja falva, az összes károgó asszony. Sikítoztak, hogy meghalt a kislány. Majd utána bement a szobába, kiküldött mindenkit, és azt mondta, hogy kelj föl, kislány. Majd meghallották a kislánynak a mozorgását, talán böfögését, talán felhorkanását, talán lábainak a dobpergését, ahogyan hirtelen futott kifelé az ajtón, hogy meglássa anyját és apját. De ahhoz az kellett, hogy Jézus és ő egyedül maradjon. Én azt tudom mondani neked, amelyik csónakba beszáll Jézus, ott a viharok megállnak, a halál megáll, az élet pedig elkezd uralkodni. Amikor azt mondja Jézus, Isten az 1 Mózes 1-ben, hogy legyen világosság, ez legyen a te világra szóló imád, az egész életed hasra állt ez az ige, hogy amikor elkezdesz azért imádkozni a te szobádban, legyen világosság, jön a mennyei segítség, a mennyei szféra, jön az Úr, seregek suhannak majd hozzád, angyalok segítségét fogja adni Isten, mert beleálltál abban a látásban, ami Istennek a látása. Legyen világosság. És ahol jön világosság, ott jön az élet. Ahol jön az élet, ott van a kijelentés. Már megindul az átalakulás. Csak mondd Istennel együtt, legyen világosság, mert jó a világosság. Tehát amikor ott tartunk, hogy benn van Jézus ebben a csónakban, akkor hozzájuk ment, csodálkoztak és álmélkodtak, mert nekik nem újszövetségi hitük volt, még csak ószövetségi hitük. És utána pedig mutatja az ige, hogy mi a baj, mert nem okultak a kenyereken, mivel hogy a szívük meg volt keményedve. Nem azért nem okultak, mert nem hittek, hanem azért nem hittek, mert meg volt keményedve a szívük. Na, még egyszer. Amikor a szív kemény, okoskodik. Amikor a szív kemény, csodákat él át, miről beszélt a János 6, és itt egyébként a Márk 6 is, hogy 5000 ember, plusz még a gyerekeket, plusz még a felnőtteket, ötetett meg Jézus. Körülbelül 10-15 ezer ember lehetett, minimum. Tehát amikor látják ezt a csodát, látja Filip és András a csodát, mégsem tud hitre jutni, mert kemény a szív. Amire érzékeny a szív, arra fog haladni, abba fog bízni. Amit meglát a szív, azt fogja elhinni. Amikor a János evangélium a 20. fejezetében bemegy Jézus a szobába, már megint a szobába, és meglátja Tamást, vagy Tamás meglátja őt, kérdővel vonja és megkérdezi Tamás, akit kettősnek hívtak, vagy ikernek. Kérdezem, hogy miért hívtak kettősnek? Mert hol hitt, hol nem hitt. Hol kemény volt a szíve, hol nem volt kemény a szíve. Akkor azt mondja neki, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Szerencsések, áldottak. Amikor a hit elkezd megalapozódni az életedben, akkor az egy tanítás sorozatnak a folyamatában, produktumában lévő áldás. Istentől jövő áldás. Nagyon, nagyon érdekes ez a keresztény élet, mert nagyon kevés helyen látsz valódi hitet. Nagyon kevés ember meri föltenni azt a kérdést, amit Jézus föltett. Vajon, ha Jézus visszajön, talál-e bennem hitet? És nagyon kevés ember merné azt mondani, igen, 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 arra születtem, hogy higgyek. Nem arra születtem, hogy hitetlen legyek. Amikor a csónakba vagy benne, meg kell tanulnod a viharon keresztül, mi az, hogy hit. Szeretnék mutatni neked egy mottót. Szeretném mutatni neked egy húsba vágó mottót. Néha nincs legközelebb. Néha nincs várakozás. Néha nincs második lehetőség. Csak a most vagy a soha van. Amikor benn voltak ebben a 3 éves kiképzésben, 3,5 éves kiképzésben, nem volt még egy lehetőség. Amikor elkezdesz hívő lenni, Neked nincs még egy lehetőséged, hogy újra élj itt a Földön. Megszületsz, meghalsz, és fölmész a mennybe. Nincs kétszer, háromszor, négyszer. Neked van mostad, és van jövőd. Ennyi. Néha az emberek nem veszik komolyan azt, amiben élnek. Amit 20 évesen meg tudsz tenni, azt 60 éves korodban nem biztos, hogy meg tudod tenni. Amit Isten átad, az a lényed és a lényeges részed lesz. És amit nem tudsz átvenni, az nem lesz lényeges lényed és lényeges részed. És amikor öntudatlanul sodródsz a rettegés és a szorongásnak a világában, amikor nem teszel sokat azért, hogy helyre rakd a saját világodat, amikor merev leszel, kényelmes leszel és gyáva, akkor nagyon nehéz abban a csónakban átalakulnod. Nemrég beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy Lajos, nagyon kevés keresztényt láttam átalakulni. Nagyon kevés keresztényt láttam, akinek az alapidentitása helyreállt volna, és a Krisztus identitást láttam volna az életében. Mondtam neki, hogy ez így van. Mert nagyon kevés az a hely, ahol Isten szelleme el tud menni, és el tudja vezetni az embereket oda, ahol a világváltozás, a helyzetváltozás, új típusú helyzetmegoldásokat tud alakítani a gyülekezetekben, hogy megértsék, hogy melyik korszakban vannak. Tudod, az Antikrisztus korszaka előtti korszakban nem az lesz az üzenet, amikor mindenki érzi a bőrén, hogy pár év és megjelenik az Antikrisztus, hogy azzal foglalkozzunk, hogy egyes embereknek van-e WC papírja otthon, vagy nincs WC papírja otthon. A lényegtelen, nevetséges, idióta, infant dolgokkal, akkor mindenki azzal foglalkozik, hogy felkészüljön a harcra. És a mostani korszak pedig, ez a pre-korszak, ez teljesen arra ösztönzi az egész lényemet, hogy beszéljek arról, világítsak azzal kapcsolatban. Ha most nem tanulod meg a harcot, nem biztos, hogy meg fogod tudni tanulni az Antikrisztus eljövete előtt egy héttel. Nemrég nagyon megijedtem, ahogyan Isten tanított engem arról, néha engem is szokott tanítani, nem csak téged, Isten. Arról tanított Isten, arról oktatott Isten, arról intett Isten, arról korrigált Isten, hogy az egész életünkben rengeteg traumán megyünk át, rengeteg viharokon, rengeteg hitharcokon, rengeteget elveszítünk, elbukunk és csődbe megyünk bizonyos területeken. És aztán, ha megtanuljuk ezekből a tapasztalatokból a tanulást, ha megtanuljuk, és meghalljuk az Úrnak a hangját, hogy Jézus mondja a János 5-ben, hogy ha látja az atyát, akkor azokat teszi, amit látott az atyánál. Ha látja az atyát, akkor azokat teszi, amelyeket látott az atyánál. És mi is, hogyha benne vagyunk a csónakban is, ha látjuk az atyát, akkor utánozzuk azt, amit ő mutatott nekünk. És hogyha ezek megtörténnek, ezek az utánzások és átalakítások, akkor talán helyre tudjuk tenni a tragédiákat az életünkben. Átlag keresztény ma, legyünk őszintén, nem nagyon tudja feldolgozni a tragédiákat, a múltat, pedig Pál azt mondja, hogy úgy tudunk csak előre menni, ha a múltadat átrahagyod, elfogadod, de hátrahagyod, és aztán pedig előre nézel, célegyenest, az Isten elhívása jutalmára. Tehát nem tudsz egyszerre előre nézni és hátra nézni. És nagyon kevés keresztény az, aki fel tudja dolgozni a Szent Szellem gyógyító kenete által a múltat. Egyszerűen nem lehet hozzáférni a múlthoz, általában a keresztények életében ragaszkodnak a múlthoz, rögeszméjükké vált, úgy mondja Pál, hogy magaslatokká. És amikor a magaslat ott van, akkor az azért van ott magaslat, mert ő kiépítette a bástyáját, hogy senki ne nyúljon hozzá. Na most, amikor Jézus vissza fog jönni, és ez a tragédia számomra, hogy nem tragédia, hanem tragédiai jelleggel öltött félelmet a szellememben az egész dolog, hogy amikor Jézus vissza fog jönni, és el fogunk ragadtatni, és a Krisztus trónjánál leszünk, tudom, a Krisztus trónjánál Hawaii lesz. Hawaii pizza lesz. Mindenki örülni fog, és mindenki boldog lesz. Azonban a Szentírás nem csak ezt mondja, hanem ott lesz egy megítélése a cselekedeteinknek is. Na most ezt akartam elmondani. Időt szántam erre. Körülbelül szerintem egy tekintet lesz az elszámolás. Én ránézek ő rá, ő próbál visszanézni, de én már nem leszek ott, mert összeesek. Egy tekintet, és lassan 30 év vagyok keresztény, egy tekintet alatt a 30 éven meg lesz bírálva. Hogy mit építek? Azt biztos, hogy írja az ige, és abban nem kötözködhetsz velem, fa, szén, a bozdorja, vagy bizonyos olyan nyersanyagok, ami Isten hitéből származnak. Arany, gyémánt, nemeskő. Szóval én azt mondom neked, hogy amikor a Szent Szellem elkezd veled dolgozni, és beül a hajódba, rád tekint Jézus, egy másodperc alatt tud dolgokat átalakítani. Egy mondaton keresztül, ha engeded. Menjünk tovább egy kicsikét? Amikor az gyáva ember nem tud megújulni, akkor általában azért nem tud megújulni, mert nincs üzenete az Istentől. nincs üzenete az Istentől. Ezért bátorítalak téged, hogy hallgass olyan üzeneteket, ami a Szent Szellemtől van. Ha rájössz, az jó, hogy melyik az Istentől jövő üzenet, ha nem, akkor sajnos így jártál. Menjünk az Abcsel 15.9-hez. Még a hitről egy kicsit beszélek, aztán megyünk át a harchoz. Miért kell a hitről beszélni? Azért, mert hit nélkül nem lehet harcolni, testvérem. Nem tudsz. A támadó fegyverek között a kard van legfőképpen, a réma, az Isten beszéde. Az Isten beszéde viszont hit által működik. Az ige az hit által tud csak működni. Ha nem hiszel az igében, nem fogsz tudni a karddal semmilyen gonosz szörnyet legyőzni az életedben, belül sem kívül. Az Abcsel 15-ben, mégpedig a 9-ben mond egy fantasztikus üzenetet Péter. Semmi különbséget nem tett mi köztünk, és azok között a hit által tisztítván meg azoknak szívét. Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, amelyeket sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattuk. Mi a lényeg itt? A törvényről beszél. Már mindenki tudta, hogy nem tudjuk betartani a törvényt, de csak húzták. Úgy látom, Péter is tudta, meg a többiek is, hogy senki nem tudta betartani a törvényt. A hit általi dimenzióba kéne átlépni. Na nézzük ezt meg. Igen, egyébként, amikor te nem tudsz hitben járni, nagyon sokszor a törvénykezés van az életedben, mert nem tudod a kegyelemből való hit életet megélni. Mert a kegyelemből vagyunk megtartva, hit által. Nem cselekedetekből, hogy senki ne tudjon büszkévé válni. Isten ajándéka ez. Tehát a kegyelem az Isten ajándéka, hitből működik, hogy ne tudj kérkedni vele, mert aki hitben van, az nem tud kérkedni a hitével, mert nem a saját hitét használja, hanem Isten hite működik benne. Tehát a kegyelem hogyan működik? Hit által, ajándékképpen. Na most ahhoz, hogy ez eljuss, a törvényt jól kell értelmezned, hogy miért van a törvény. Mert hogyha a vallási törvényeket nézzük, általában erről van szó a gyülekezetekben, a vallási törvény az pontosan arra van kitalálva az ördög bugyrából, hogy ne tudj hitből élni. Hogy ne tud elfogadni azt, ami a tiéd, mert a vallás megtanít arról, hogy mi nem a tiéd. A vallás leszoktat a helyes isteni identitásról. Mi a vallás? Egy hamis identitás az Isten fiúságban, a Szent Szellem vételében és az evangéliumban. Egy hamis evangélium, hamis szellem, hamis Jézus. És mire visz a vallás? Hova visz téged? Különböző doktrinákba. Mivé tesz téged? Ilyen lelki, érzéki emberré, akinek a hite az érzékeken alapul. Mi a kettő közötti különbség? A valódi hit a Róma 10 alapján a szívbe fejlődik ki. Így azt mondta itt Péter, hogy hit által tisztította meg Isten a szívüket. Tehát a valódi hit egy megtisztító erejű, kitisztító erejű, és megtanít bennünket, hogy ne a törvény alatt éljünk, hanem hit által, kegyelem alatt. A másik pedig, hogy a hit az mindig tisztítja a szívet. A vallás pedig mindig olyan doktrinákat hoz létre, ami mellőzi a természet fölöttit, vagy ha a természet fölöttibe bele is nyúl, akkor az a fajta isteni útmutatás, úgymond szellemi protokollt hiányolva, negligálva, beviszi az embert egy olyan hitvilágba, ami valótlan hitvilág, tulajdonképpen úgy lehet mondani, hogy megkísérti az embert, hogy a félelmeivel, és a félelmei ellenére mégis hitből akarjon élni. Vagy megkísérti az embert, hogy olyan dolgokra tegyen hangsúlyt, vagy tegyen, amely Isten kísértés. Nem hitből van, nem az igén alapul, és mégis beleviszi az embert, hogy higgyen abban, hogy hit nélkül is lehet élni. Ez a vallás. Honnan tudod, hogy neked valódi hited van, vagy érzéki hited van, vagy lelki hited van, vagy szellem hited van? Onnan tudhatod meg, hogy a szívedben látni fogod, hogy a hit hogyan tisztít, alakít át. Mert azt mondta Péter, hit által tisztította meg az ő szívüket. Tehát a szívedet fogja elérni Isten, és a szívedben alakul ki egy belső bizonyság azzal kapcsolatban, hogy Jézus föltámadta halálból, Jézus él, és a megváltásod kész, és az ígéreteid a múltban elvégződtek, fizikai módban, történelmi módban, a jelenben pedig valóságosak. És ha erre kezdesz el táplálkozni, nem doktrinákra, vallásra, vallásos meggyőződésekre, akkor növekedni fog a hited. Honnan tudod, hogy növekedik a hited? A cselekedeteden keresztül és a beszédeden keresztül. Mert a beszéded az, ami nem konzerválja, hanem hozzásegíti, hogy a jó kincsek előjöjjenek az életedben, sőt a beszéded az, ami megteremti a lehetőséget a kreativitásra, vagy mindenfajta olyan kompetenciára, amit a hit hoz létre a szívedben. És amikor például valaki nem tud hitből beszélni, annak az értelmi meggyőződése erősebb, mint a benne felfakadó képes hitnek. Mert az értelem is meg tudja ragadni a történelmi tényeket, Jézus eljött, Jézus föltámadta a halálból. Csak az értelmi hit nem tud már látni és mozogni a természet fölötti világban. Nagyon sokszor kérdezik az emberek, hogy hogy kell betöltkezni a Szent Szellemmel. Hát az biztos, hogy úgy, hogy először is megalázod az elmédet, mert nem az elmédet akarja először betölteni a Szent Szellem, hanem a szívedet. Ezért azt mondom neked, ha neked bajod van a Szent Szellem vételével, a szíveddel van baj. Mert azt mondja itt Péter, hogy azonnal megérintette a szívüket, és azt tisztította meg először a hit. Nem a fejüket, nem az értelmüket, nem teológiai doktrinákat javított ki a hit, nem. A hit megkerül a hit az elmédet, a szívedbe megy, hogy a szívedből kiáradjon, és a fejed pedig bolincson arra, amit Isten mondott neked. Igent mondjon rá, és aztán miután ez egymásval párhuzamosan tud működni, egymással kibékülve tud működni, na akkor tudsz majd hitből lépni, cselekedni. Mindaddig, amíg te nem nősz föl odáig, hogy neked van hited, és képes vagy hitben élni, addig nem is fog működni. El kell hinned. A vallást ki kell dobnod, ami egy hamis kényszer vallást, kényszer zubbonyt adott, és be kell lépned a hit dimenziójába. Mert itt azt mondja Péter, hogy a hit változtatta meg a pogányokat. Ez a, úgymond a nyitánya a szellemnek a bejövetelének. Ez a kulcsa, ez az egyszerű három mondat. Hit által tisztított, vagy három szó, hit által tisztította meg Isten a szívüket. Hit által tisztította meg Isten a szívüket. Ennyire egyszerű, easy. Amen? Ó, halleluja. Menjünk tovább. Róma 10:17. Ahhoz, hogy harcolni tudj, először meg kell tanulni hitből élni. Nagyon nagy veszteséget élt meg az egyház abban, amikor elszakadt a hittől, nem tanították meg hitre, és próbált harcolni hit nélkül. Hit nélkül pedig nem lehet harcolni. Azt mondja, Lali, taníts! Amikor a zsidókhoz itt levél harmadik meg negyedik fejezetét vettem, megértettem valamit, valami nagyon egyszerűt, amit biztos, hogy te már előbb megértettél. Én csak most. Hogy tulajdonképpen nekik két dologgal volt problémájuk. A lelkismerettel, mindjárt vesszük, és a hittel. És amikor a hitről van szó, akkor azt látjuk, hogy ők nem akartak hinni. Nem akartak hinni. Ezért minden harcukat elveszítették. 40 éven keresztül. Tehát amikor te nem akarsz hinni az evangéliumban, nem akarod hinni abban, amit Isten akar átadni neked, akkor vesztes leszel. Ha ezt folytatod, ez eltelhet, ez megtörténhet, hogy 40 éven keresztül leszel vesztes. Ők 40 évig nem voltak hajlandó hinni az evangéliumban. Ezért hajótörés szenvedtek. Nagyon érdekes egyébként az, hogy a hittel kapcsolatban Pál ezt a szót használja, hogy hajótörés. Mert a hit az rátesz téged egy hajóba, a természetfölti világ hajójába. És van két lapátja, mindjárt rátesszük, nyugodj meg. Az egyik lapát a lelkismeret, a másik lapát pedig a hitnek az ereje. Ez a hajó, a hit hajója, a természetfeletti világnak a munkája. Első, a bal oldalon van egy lelkismeret, a jobb oldalon van a hit. És ha együtt mozog a kettő, akkor Isten elkezdi a hajódat arra vezetni, amelyre ő akar mozogni. Amen. A hit munkájához üzenet kell, hallás, szív és száj. Róma 10:17. Mi kell a hithez? De nem mindenki engedelmeskedik az evangéliumnak, mert Ézsaiás azt mondja, Uram, kicsoda hit a mi beszédünknek. 15-öst is felolvasom. 14-es. Mi módon hívják azért segítségül, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanak pedig predikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva, mi szépek a békesség hirdetőinek lábai, aki jókat hirdetnek. Miért szépek a lábai? Mert abban az üzenetben mozognak, ami tiszta üzenet. Ez egy profétikus kép. De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, mert Ézsaiás azt mondta, Uram, kicsoda hit a mi beszédünknek. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Szeretnék egy másik fordítást felolvasni, az SPL fordítást. Ez szerint 17-es verszak. Ez szerint a hit az üzenet meghallásából származik, az üzenetet pedig Krisztus beszédén keresztül lehet meghallani. Még egyszer felolvasom. Krisztusról szóló beszéden, igehirdetésen, kijelentésen keresztül. Ihletet kijelentésen keresztül lehet meghallani. Ez szerint a hit az üzenet meghallásából származik, az üzenetet pedig Krisztus beszédén keresztül lehet meghallani. A hit harcában, hogy megértsd a szellemi fegyvereket például, hogy hogyan kell démonokat kiűzni, azt fogod látni, hogy neked szükséged van üzenetre, hogy hogyan működik ez az egész dolog. Ha nem tudsz valami üzenetet befogadni, akkor nem tudsz benne hinni. Meg kell, hogy előzze a harcaidat a hitről való tanítás. És ha megérted, hogy mi az evangélium, mi foglaltatik benne, akkor abban tudsz majd hinni. Ameddig nem látod, hogy mi van az evangéliumban, addig nem tudsz hinni benne. És amikor majd kijelentetik neked az üzenet, akkor Isten megengedi, hogy eljön hozzád az ő beszédén keresztül, és hallás történjen. De kérdezem, talán nem hallották? De az egész földre eljutott a hangjuk, és a beszédük a lakott világ határáig. És kérdezem, Izrael talán nem tudta meg? Elsőként Mózes beszél erről. Féltékenyé foglak tenni titeket egy nem nemzettel, érthetetlen nemzettel foglak dühíteni benneteket. Ézsiás pedig bátorságot vesz, és ezt mondja. Megtaláltam magam azokkal, akik nem kerestek. Láthatóvá váltam azoknak, akik nem kérdezősködtek felőlem. Izraelhez pedig így szól, egész nap kitártam karomat a nép felé, amely engedetlen, és ellentmond nekem. Hagyj mondjam most ezt az igét számunkra. Egész nap ki van részünkre is tárva Isten keze, nem csak a zsidók számára. A mai napig ki van tárva Isten keze, hogy megtanítson bennünket üzenetet meghallani, Krisztus beszédét meghallani, és ezt a kettőt pedig alkalmazni az életünkben Isten dicsőségére. Ha nem veszed komolyan azt a kérdését Jézusnak, hogy vajon talál-e hitet a Földön, és nem kérdezed meg magadtól, vajon talál-e hitemt az életemben, akkor bajba vagy. Mert ha nem bizonytalanít el Jézus bizonytalansága, akkor nem vagy elbizonytalanodva. És ha nem vagy elbizonytalanodva, akkor nem vagy hitben. Vagy ha hitben vagy, és azt gondolod, hogy téged nem lehet elbizonytalanítani, mert örökké való a te hited, és mindennél nagyobb magabiztosságod van azzal kapcsolatban, hogy te az előző viharok miatt megállsz, akkor megint bajba vagy, mert az előző heti hit az lejárt hit, úgy, mint amikor a tejfölön lejár a szavatosság. Friss hitben kell benne lenned, hogy friss üzenetet hallj, mert a hit hallásból van, és ez folyamatos igeidő, folyamatos hallásból van a hit, folyamatos üzeneteket ad Isten, mert minden viharban új megoldások vannak. Szokatlan viharok, szokatlan megoldásokat fog teremteni az életünkben. Hidd el, hogy Isten nem arra képez bennünket, hogy az ilyen konzervált hitben éljünk. Nagyon sokan, amikor azt gondolják, hogy a szellemi életükben egy ilyen kialakított, kellemes kis, úgymond béke szigetét akarják létrehozni. Azt mondom neked, ha elszakadsz attól, ami a Szent Szellem által, a hit üzenetén keresztül, amivel nem szabad egyesülnöd, akkor tudd meg, hogy harcod lesz. Mert ha itt elszakít téged attól, elindul a hit háborúja benned, attól elszakít, amiben rosszul hittél. És amikor el akar szakítani Isten abban, amiben rosszul hittél, akkor háborúzni fog a lelked. Nagyon sokszor látok embereket, hogy amikor prédikációkat hallanak és fölrobbannak. Általában tudom, az esetek döntő többségében, hogy a prédikátor bárki is volt, általában igazat mond. Tisztelet a kivételnek. Tisztelet a kivételnek. Tisztelet a kivételnek. Azért, mert Isten olyat mondott, amivel háborút hozott az életükbe. Ahogyan megkérdezte a tanítványokat. Ti oda tudtok adni 15 ezer embernek kenyeret és halat a semmiből? Tudtok teremteni? Ugyanúgy, amikor Isten ráteszi a kezét, az ujját az életünkre, és megkérdez bennünket, hogy vagyunk? Miért nem tesszük meg azt, amire képesek vagyunk? Általában föl szoktunk borulni, mert nem szokás arról beszélni, hogy Isten nem csak átadja a hitet, hanem felelősséget kér, hogy tudsz-e hitáltal dolgozni vele. Amikor a beszéd átjön, akkor átveszi a jövő alakítását. Nagyon sokszor az emberek a múltban ragadtak, és nem akarnak egy jobb, egy szebb jövőt, vagy ha akarnak is, mert nem akarják, hogy a hit által meglássák azt, amire előre el van készítve. Tudod, Jézus azt mondta, hogy amikor eljövök, akkor meg fogja a Szent Szellem mutatni nektek a jövőt. Elhozza a Szent Szellem a jövőt. Kérdezem azt tőled, akarsz-e a jövődben élni? Ne menj ellene a jövődnek. Engedd, hogy a hit láttassa azt, ami jön veled szemben. Azt mond egy mondásom. A jövő soha nem lesz kellemes, soha nem lesz elsőre hihető, és soha nem lesz komfortos a múlttal. Pontosan abban áll az isteni jövő, hogy nem passzol a múlt slágeréhez, a múlt tapasztalataihoz, hanem egy újat ad neked, hogy tudj növekedni. Tudod, amikor elkezdesz növekedni, akkor olyan dolgokba visz bele, olyan részekre, olyan helyzetekbe, olyan helyekre visz Isten, ahol neked meg kell tanulnod újra győzni. Amit látsz, az az idő. Azonban, amikor a feltámadásba vetett hitben élsz, akkor elkezdesz új módon látni, mert tudod jól, hogy a semmikből Isten valamit hoz létre. Ábrahám a Róma 4-ben arról tesz bizonyságot, Ábrahámról az ige, hogy ő hit abban, hogy aki a halottakat föltámasztja, képes arra, hogy az ő magzatát is föltámasztja, vagy magot adjon a magvetőnek. magot adjon számára, hogy a nem létezőkből létezőket hívjon elő, hogy a halottakból élőt teremtsen. Majd a negyedik fejezet legvégén arról beszél az ige, mi is ugyanebben hiszünk Jézus Krisztus föltámadásában. Hogy volt egy valóban halott ember, akit valóban föltámasztott Isten. Na most ez a feltámadásra vetett hit, ez az, ami megalapozza az egész jövődet. Mert a feltámadásra vetett hit az a jövő hite, a jövő produktuma. Onnantól kezdve, hogy hiszel ebben, bármi történik az életedben, tudsz már abban hinni. Nem baj, elmúltak meg nem kapott áldások, elmúltak. Elmúltak élmények, elmúltak célok, elmúltak lehetőségek, elmúlt az életem bizonyos évei, évtizedei, de a feltámadás miatt a semmiből valamim lesz. A láthatatlanból előáll a láthatóba Isten. Semmi sem tud már téged úgymond két várra fektetni, mert tudod jól, hogy a feltámadás ereje által minden újraindulhat, úgy, mint Áronnak a veszélye, hogy egy halott bot volt, és élővé válhat, amikor Isten azt mondja, hogy most élővé legyen. És amikor elkezdesz ebben hinni, igen, vannak nehéz helyzetek, amik lehet, hogy az egész életedben nem tudsz majd feldolgozni, de a feltámadásban vetett hit mégis megengedi, hogy túléld azt a dolgot. Lehet, hogy gyűszítve, de mégis be fogsz menni a mennybe, mert a feltámadás ereje nagyobb, mint te, nagyobb, mint az összes trauma világon, nagyobb, mint a sátán birodalma, nagyobb, mint bármekkora vihar, mert a feltámadás ereje miatt hiszel. Szóval hogyha megkérdezed, hogy hogyan tudok hinni, úgy, hogy elkezdtél hinni a feltámadásban, már megvan ez a pont, ez a kontaktpontod, hogy neked van egy feltámadott mestered, és azért tudsz hinni, és azért tudtál megigazulni, azért van új identitásod, mert látod a feltámadott mesteredet. Nem bizonyos áldások megjövetele által fejlődünk, hanem hogy elkezdünk újra és újra visszamenni a feltámadás üzenetéhez, hogy hiszel abban, hogy Isten föltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz a szellem föltámasztott téged is a halálból. Ámen és ámen. Ha visszamész a feltámadásra vetett hitbe, onnantól kezdve te eszközölni fogod Istentől. Támaszd föl ezt az ügyet, támaszd föl azt az ügyet, old meg ezt az ügyet. Hogyan? Kérdezi az atyád. Én is te meg azt fogom mondani, Uram, hát te képes vagy arra, hogy a halottakból élőt hozzál, és a semmiből valamiket teremtsél. Amen. Amikor lemondasz erről a teremtő erőről, akkor te akarod majd megteremteni saját hiteddel, és bele fogod beszélni szuggesztíven azt, amiben te nem is hiszel a lelkedbe. Tudod, a lélek az egy nagyon furcsa dolog, mert amikor a lélek nincs a szívnek a hatalma alatt, az újjászületett szív, az hitben élő szív hatalma alatt, akkor irányítani akar bennünket a lélek. És amikor elszakad a lélektől a szellem, és a szellem uralja a lelket, na akkor megtörténhet a csoda az életedben. Na akkor elkezded érezni, hogy már van belső bizonyosságod, már van belső megtapasztalásod, már van belső meggyőződésed, és az a meggyőződésre érdemes rátámaszkodni az egész létedet. Érdemes ráállni erre a dologra. Tehát a hit az látja és a dolgokat, értelmet és szenvedélyt ad az életednek a hit. A szenvedélyt fog adni Isten abban, amit akarsz létrehozni. Dicsőség az Úrnak. És ez nem fanatizmus, hanem valóban ez Isten szellemének a munkája. Halleluja. Amikor arról beszélünk, hogy a hitnek a munkája, gyere velem a Gedeon könyvéhez, Gedeonnak a 6. részéhez, akkor azt fogod látni, bocsánat, nem Gedeon könyvvel, a Bírák könyvéhez, gyere velem, azt fogod látni, hogy hihetetlen, furcsa, és extrém módon cselekszik Isten egy olyan helyzetben, mint a mi helyzetünk is, amikor minden olyan nehéz, minden olyan furcsa. A midianiták keze Izraelen volt, hatalmat vett fölöttük, és Isten küldött először egy prófétát hozzájuk, és a prófétának azt mondta a 8-as fejezetben, Bírák 6-8-ban, hogy prófétát küldött az Úr Izrael fiaihoz, és azt mondta nekik, azt mondja az Úr Izrael Istene, én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és én hoztalak ki titeket a szolgálatnak házából, én mentettelek meg benneteket az egyiptombeliek kezéből, és minden nyomorgatóitoknak kezéből, akiket kiűztem előletek, és nektek adtam a földjüket. És mondék nektek, én az Úr vagyok a ti istenetek, ne féljetek az amoreusok isteneit, kinek földjén laktok, de ti nem hallgattatok az én szómra, eljövén az Úrnak angyala, leült egy cserfa alatt, amely Ofrában volt, Abiézer nemzetségből való Jóáséval, és az ő fia Gedeon éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midianiták orcája elől. Ekkor megjelenék az Úrnak angyala, és azt mondta neki, az Úr veled, erős férfiú. Amen. Tudod, amikor a barázdákról beszéltem, akkor itt is egy barázda van, egy olyan föltörés, egy olyan eke vágás, amiről az 5 Mózes 1.30 is beszél. Ugyanazt mondja Isten nekik, mint nem tudom hány száz évvel ezelőtt Mózesen keresztül. azt mondta, ne féljetek, ne rettegjetek azoktól, a néptől, akik felé odaviz majd az Úr benneteket, hogy legyőzzétek őket. Az Úr a ti istenetek, 30-as verszak, 5 Mózes 1.30, aki előttetek megy, ő hadakozik ti érettetek, mind azt szerint, amint cselekedett vala, veletek Egyiptomban, a ti szemeitek előtt. És a pusztában, ahol láttad, hogy az Úr hordozott téged, az Úr téged, az Istened, miképpen hordozza az ember az ő fiát, mind az egész úton, amelyet jártatok, míg jutottatok e helyre, mindazáltal nem hittetek az Úrnak, a ti isteneteknek, aki előttetek jár azon az úton, hogy helyet szemeljen ki nektek, hogy táborozzatok éjjel tűzben, hogy megmutassa nektek az utat, amilyen járjatok, és felhőben nappal. És meghallá pedig az Úr beszédetek szavát, és megharagulvék, és megesküdék mondván. Látod, itt mond az ige? Az Isten hadakozik. Nem lehet máshogy bemenni az ígéret földjére, csak Isten segítségével, hogy belász abba a háborúba, amit Isten hozott létre. Hit által. Minek, miben kellett hinniük? Miben kellett volna a bírák korszakában Izraelnek hinnie? Hogy Isten hadakozik velük ugyanúgy, mint Egyiptomban. Ugyanazokkal a csodákkal, mint Egyiptomban. Ha pusztába mész, ott fog hadakozni, érted? Azt mondja itt az ige. Ha a városba mész, ott fog veled hadakozni. Hinned kell, hogy Isten előtted hadakozik. Úgy, hogy te hiszel abban, hogy ő hadakozni fog, érted? A második pedig, hogy miben kell hinni, ha a pusztába bevisz téged, akkor ott fog hordozni, segíteni, és mindig előttem fog járni azért, hogy helyet szemeljen nekem, hogy táborozzok ott, sőt, tüzet, és mindenfajta felhőt fog odavinni, hogy lássam, hogy hol van az a hely, ahol táboroznom kell. Nem fogsz tudni eljutni A-ból B-be az életedben, amíg nem engeded meg, hogy egy harcos Isten képe megjelenjen a szellemedben, szívedben, hogy elhitt, hogy Isten mindig, minden korszakban háborús Istenként jelenik meg, aki háborút vív, érted? Háborút vívott a kereszten, háborút vívott a mai napig a trónnál, trónon ülve imádkozik, vagy felállva Jézus, hogy háborúzik azért, hogy meglásd, hogy megszeresd, hogy Isten egy hatalmas atya, aki háborúzni jött az egyházért. Azért jött, hogy harcoljon az ő fiaiért. Jézus, amikor eljött a földre, az első feladata volt, hogy bemenjen a pusztába. Tudod, ez az első esély, nincs más esélye. Nem lehetett kikerülni a pusztát. Mit mondtam az előbb a prédikáció közepén körülbelül? Hogy van egy esélyed, van egy lehetőséged, és nincs második esély. Ez az a hely, a most, vagy a soha helye. Jézusnak nem volt B-verziója, egy verziója volt. Át kell menni a pusztán. Mit üzenez nekünk, hogy neked is lesznek olyan feladataid, hogy át kell menned az ördöggel szembeni harcaidban. A következő, amit akarok mondani. Miután elment tőle a sátán, azt mondja a Lukács evangéliuma, hogy egy kis időre elhagyta őt. Elment az utcákra, hirdette az evangéliumot, majd meglátta azt, hogy vallásos erők olyan erővel vannak jelen, mintha az ördög szájából tüzet köpnének rá. És ez valóban így is volt, lesátánozta a farizeusokat, és azt mondta, hogy a sátánnak a fiai. Ezzel azt tudom mondani neked, hogy egy olyan atyaság jelent meg Jézus korszaka előtt, egy olyan atyaság direkt fölkészítve a farizeusok, azaz a valláson keresztül, amelyel Jézus szembenézett. Őrület. Mondtam már? Őrület az, hogy már nem a pusztában harcol az ördöggel, hanem emberen keresztül, vallási fanatikusokon, odaszánt embereken keresztül az ördöggel. Folytassam, majd bementek Gecsemáné kertjében, majd akkor saját magával kellett megküzdenie, mindenfajta sugallat közepette, nyomás alatt, hogy valóban föl tud-e menni a keresztre, valóban az az Isten akarata, hogy fölmenjen a keresztre. Ott voltak a tanítványok, semmit nem tudtak neki segíteni. Tudod, amikor elkezdek majd a szolgálat végén, még van egy fél órám, a szolgálat végén mindjárt belekezdek abba, hogy kikkel társulj a harcba. Tudod, azt ajánlom, hogy ilyen Péterikkel ne társulj. Ebből nem jössz ki jól, mert ha neked lesz egy Gecsemánéd, ott fognak hagyni, vagy elalszanak. Mert ez a kereszténységben két típusú ember van, aki ha valaki gyötrődik, akkor nem alszik el, hanem segíti, támogatja. A másik típusú keresztény, ha valaki gyötrődik, akkor legalább elalszik, hogy ne lássa, hogy gyötrődik. Tudod, ez a két típusú keresztény van ezekben a napokban. Két típusú keresztény van. Az egyik Jézus, aki azt mondja, Uram, nem lehetséges az, hogy fölmenjek a keresztre, de mégis a te akaratod legyen, a többiek meg alszanak. Nem akarnak tudomásul venni, hogy a világ mindenség leghatalmasabb döntését hozza meg közben a barátja, hogy vagy túléli a csodát, vagy föladja. Vagy túléli, vagy föladja. Tudod, amikor a szellem elkezd veled foglalkozni, akkor fog majd hozni neked barátokat, akikkel együtt tudj a csónakban nevezni. Ugyanígy volt 12 apostolnál. Együtt voltak. Az egy dolog, hogy Péter állandóan kilépett a csónakból, belépett a csónakba. Kirohant a csónakból, visszarohant a csónakba. Az egy másik dolog. De a lényeg az, aztán egyszer csak lenyugodott, és ott maradt a csónakba, mert aki hisz, az nem fut. De Isten szelleme azt akarja nálad is, hogy ne fuss el a csónakodból. Stagnálj ott, mert ott lesz az átalakulásod, ott lesz a metszésed, ott lesz a olyan metszés, ami gyorsító metszés, ott lesz a lassító metszés, ott lesz az a metszés, ami gyorsabb gyümölcstermést hoz, ott lesz az a termés, ami lelassítja a gyümölcstermést. Ott lesz, ahol a koronádat fogják megvágni, hogy gyönyörű koronád legyen, hogy ne azt lássák az emberek, hogy egy kusza bokor vagy, és ott lesz az, amikor a gyökereddel foglalkozik, és öntözni fogja a gyökereket, és ott lesz az, amikor gyógyításhoz végre az Isten, és kimetszi belőled azokat az elhalt dolgokat, amiben nem szabad, hogy ott legyen az életedben. Mondj erre egy nagy áment. Na, ez egy stukra lement, dicsőség az Úrnak. Tehát visszatérve a bírákhoz, tehát ugyanúgy, ahogyan Mózes előre eltervezte, a Szent Szellem által kinyilvánította, bocsánat, Isten tervezte, de Mózes mondta el, de ő az ő szívében is megfogant tervként, hogy Isten velünk lesz, elvisz bennünket a harc földjére, a harc földjén értünk fog dolgozni. Ebben kell neked megerősödnöd hitben. Tehát amikor elkezdesz felállni, hogy hogyan csináld ezt, akkor ezt mondd, ezt az igét mondd, Uram, amiképpen Mózesnek megmondtad, hogy vele fogsz harcolni, értük fogsz harcolni, előre mész, a helyet kiszállod, kiszemeled a helyet, elmész oda, legyőzöl mindenkit, engem pedig beültetsz oda. Ebben kell hinned, hogy oda fogsz jutni, ahova Isten vezet. Ez egy szellemi törvény. Harc nélkül nem jutsz el oda, ahova Isten akarja, hogy menjél. Harc nélkül Isten se jut oda, ahova oda kell mennie. Harc nélkül a földön nem fogsz eredményeket elérni. Azt kérdezed, hölgyekről beszélek, asszonyokról, férfiakról. Ha azt kérdezné tőlem, Lajos, hogyan tudsz egy gyors megoldást adni azzal kapcsolatban, hogy felgyorsítsam ezt az egész dolgot? Azt mondanám, kérdezd meg magadtól, egyáltalán te harcoltál már valamiért is az egyházban, valamilyen dologért az életedben. Harcoltál már valakiért az életedben? Tudsz-e szellemileg harcolni másokért teljes szívvel? Volt-e már olyan pillanatod, amikor nem átléptél egy embert, hanem harcoltál érte hónapokig, hetekig, évekig, évtizedekig? Tudod, lesznek olyan harcok, amit évtizedekkel kell megharcolnod. Lesznek olyan harcok, amik egynaposak, aztán lesznek olyan harcok, amelyek középtávúak. Neked föl kell készülni az egész életed az Istennel való együttműködés, mert Isten egy erős harcos. Amikor a Józsué könyvét is fel fogod nyitni, azt fogod látni, Jézus erős harcosként jelenik meg Józsuénak. És ez pedig az ébredésnek, úgymond a prófétai üzenete, előképe. Egy harcos egyházat hív elő. Egy olyan honfoglaló keresztényeket, akiknek megjelenti Jézus, hogy ő egy harcos. Ő egy erős harcos azért, hogy bevegyük azokat a területeket, amit Isten adott nekünk, hogy egy káoszban, egy világválságban ne a világválság irányítson bennünket, hanem a Szent Szellem az Isten országából irányítson bennünket. Mondj erre egy nagy áment!